Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai alkalommal Zakariás próféta könyvéből szeretnék felolvasni majd egy szakaszt, és szeretném, hogyha erről az ige szakaszról gondolkodnánk közösen. Egyáltalán Zakariás próféta könyve mikor íródik, milyen élethelyzetben, milyen körülmények között? Izrael és Júda sok-sok bűne miatt, a bálványimádásba merülés miatt büntető ítéleteket kellett, hogy elszenvedjen, az Isten ítéletei nyilvánultak meg. Az északi országrész ugye időszámításunk előtt 722-ben az asszírok által, hát gyakorlatilag megszűnt országnak lenni. A népet elhurcolták, másokat telepítettek be, keverékes nép lett ott, tehát az északi országrész mint olyan többi nem funkcionált. És utána a déli ország részben szintén hatalmas hitehagyás, bálványimádás, és ezért az Isten 70 éves babiloni fogsággal büntette a népét, hogy kiózanodjanak, hogy gyógyítani tudja őket, mert hozzájuk még talán volt valami remény. És hatalmas, súlyos bűnök hátterén az Úr megengedte ezt a 70 éves fogságot, de a 70 éves fogság után ők magukba szálltak ez alatt az idő alatt, és a maradék visszatérhetett a szülőföldjére. Fölépítik a templomot, elkezdődik újra a szolgálat, de Sátánnak a haragját ez még inkább felkeltette. Ő vitte bűnre a népet, ő vitte a bálványimádásba, a hitehagyásba, és örült annak, hogy az isteni büntetés utolérte a népet, és nem örült annak, hogy az Isten kegyelmezett az ő népének, hogy megengedte, hogy visszajöjjenek a fogságból, és hogy újabb lehetőséget ad ennek a népnek, hogy igazából megtérjen és felé forduljon. És éppen ezért Sátán mindent elkövetett annak érdekében, hogy megakadályozza a népnek a lelki fejlődését, megakadályozza azt a reformációs munkát, ami elindult a nép között, mindent megtett annak érdekében, hogy ez ne valósuljon meg. De a mai alkalommal én az Isten korábban súlyos bűnöket elkövetett népéhez való viszonyáról szeretném, hogyha gondolkodnánk Zakariás könyve alapján. Gondoljuk végig azt, hogy az Isten választott népe, aki az egy élő Istent vallja Istenének, milyen szégyent hozott az Istenre, amikor bálványok előtt hajolt meg, amikor a gyermekeiket megégették, ugye úgymond áldozatot bemutatva az idegen isteneknek, milyen szégyent hoztak az Istenre. Az Isten mit küzdött értük, mit fáradozott értük, hogy megszólítsa őket, megjobbulásra vezesse őket, és ők makacsul a bűnben maradtak. De vajon az Isten hogy viszonyul ahhoz a néphez, amelyik bűnbánattal fordul hozzá, amelyik noha büntető ítéletet kellett, hogy elszenvedjen, de az isteni fenyíték célba érkezett az ő életükben, vajon az Isten visszafogadja ezt a népet, amelyik ilyen módon hozott szégyent az ő nevére? Zakariás könyve első fejezetéből csak két verset szeretnék most felolvasni. Azt olvassuk a 13. és a 14. versben, és nyájas szavakkal, vigasztaló szókkal felelt az Úr az angyalnak, aki beszélt velem, és mondta nékem az angyal, aki beszélt velem, kiálts ezt mondván, ezt mondja a seregeknek, Ura, szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel. Mennyire döbbenetes ez a két vers, azt mondja, hogy vigasztaló és nyájas szavakkal felelt az Úr. És mit volt? Mi volt ennek az üzenetnek a lényege? Hogy azt a népet, amelyik annyiszor próbára tette a türelmét, amely annyiszor vétkezett ellene, mit mond róluk? Szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel. És ennek hátterén nézzük meg Zakariás könyvében azt a csodálatos látomást, A harmadik fejezetben az első 7 verset olvassuk el. Zakariás könyve, harmadik fejezet, első 7 verse. Azután megmutatta nekem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak: dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszög éhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. Először talán csak idáig olvassuk, utána fogjuk majd a másik 4 biblia verset is olvasni, de álljunk meg egy pillanatra, ebben a jelenetben hány szereplőt látunk. Látjuk elsősorban Józsuát, a főpapot, látjuk az Úr angyalát, és látjuk sátánt. Ki volt ez a Józsua? Ki volt ez a Józsua? Ugye főpap volt, és a főpap jelképesen magára véve a nép bűneit állt ott az Úr előtt. Ki volt a másik szereplője ennek? Mit mondtunk? Az Úr angyala. Ki ez az Úr angyala? Ez maga Jézus Krisztus. És ott áll sátán a jobb keze felől, hogy vádolja őt. Miért állt ott Józsua szennyes ruhában öltözve, miért állt ott az angyal Jézus előtt? Miért? Miért állt ott? Mit fejezett ki, hogy ott állt Jézus előtt? A bűnökkel megrakodva. Hogy bűnbánat volt a szívében, és vágyva vágyódott arra, hogy ezt a bűnterhet Jézus levegye róla, hogy bocsánatot nyerjenek a bűnök. Szeretném, hogyha a jelképes látomásnak és ennek a cselekménynek minden részletét magunkra vonatkoztatnánk. Hadd kérdezzem meg, hogy nem így vagyunk mi, Józsua? Nem így vagyunk mint Józsua? Hány és hány bűn terhel bennünket? Hány és hány bűnt követünk el ebben az életben? De mire vágyódunk? Hogy ezeket a bűnöket Jézus megbocsássa, és ennek a terhét levegye rólunk. Mi is úgy állunk, amikor megyünk Jézus elé, ha őszinte bűnbánattal megyünk elé, mint Józsua, ahogy az isteni irgalomban reménykedve áll Jézus előtt. De nézzük meg a következő rész, amit mondtam még az első versből, amit olvastunk, hogy sátán ott áll, és mit csinál? Vádolja. Kit vádol sátán? Kit vádol? Kit vádol sátán? Ez a vádolás milyen irányban és kinek szól? Sátán vádolja Józsuát, de sátán vádolja Jézust is. Nézzük meg, hogy mik ezek a vádak, és miért és hogy történik a sátáni vádolás. Elsősorban azt szeretném megkérdezni, hogy a vádolás, amikor valaki vádol valakit, az igazság vagy hazugság? Ha valaki vádol valakit, akkor igazat mond, vagy hazudik? Sok mindent hallok, de semmit nem értek. Tehát lehet igaz is, és lehet hazugság is. Tehát a vádolás önmagában nem attól vádolás, hogy valaki hazugságot mond. Tehát igazságot is lehet vádként, vádolásként elmondani. Tehát nem az igazság ténye a kérdés itt, hanem magában, önmagában, a vádolásban van egy döntő dolog. Akkor most ezek után azt kérdezem meg, hogy mi az, hogy vádolás? Mi az, hogy vádolás? Hát ha az igazat mondja. Első kérdésem itt, sátán vajon, amikor Józsuát vádolja, mivel vádolja? Hát nyilván az elkövetett bűnök miatt. Akkor sátán hazudik, vagy nem hazudik? Nem hazudik. Igazat mond. Vádolja Józsuát az elkövetett bűnök miatt. Amikor bennünket vádol sátán, igazat mond, vagy nem mond igazat? Igazat mond, mert elkövettük, mi is elkövettük rengeteg mindent az életben. De akkor mitől bűn a vádolás? Miért bűn az, hogy sátán vádol? Hiszen Isten is a lelkiismeretünkön keresztül megszólít, és azért úgy csak hadd kérdezzem meg, hogy éreztük már magunkat teljesen összetörve, amikor a lélek rávilágít valamire, és érezzük azt a lelkiismeret furdalást. Azt hiszem, hogy mindannyian voltunk már így, nem is egyszer. De akkor mi a különbség, hogy sátán vádol bennünket, vagy pedig Jézus az ő lelke által mély összetörést indít elő a lelkünkben és bűnbánatot. Mi a különbség a kettő között? Indíték. Nagyon jó. Indíték. Miért a vádolásban milyen indíték van? Az irány a különböző. A vádolás lefelé nyomja az embert. Reménytelen vagy, neked már nincs segítség, úgysem tudsz megváltozni. Az Isten nem is bocsáthat meg neked, mi mindent követtél el. A vádolás lenyomja az embert, és az Istentől távol akarja tartani. A vádolásban semmi megjobbító szándék nincs. Amikor az Isten pedig megszólítja az embert a lelkiismeret által, akkor az milyen irányú? Igen, összetöri az embert, de felfelé mutat, az Istenhez mutat, a megoldás felé vezeti az embert, mert a mély, igazi Isten szerint való bűnbánat az örök életet teremt az ember, örök életet szerez az embernek. Tehát Sátán ott áll az ember mellett, hogy vádolja őt. Azért elnézést a kifejezésért, de miért arcátlanság az, amit Sátán csinál? Miért? Kiveszi rá a bűnre az embert? Sátán. És arra, amire ő veszi rá az embert mindenféle fondorlattal, kecsegtetéssel, kísértéssel, utána pedig vádolóként lép fel, és az embert megpróbálja lenyomni teljes egészében. De ez a vádolás nem csak az embert éri, hanem ez a vádolás Jézust is éri. Honnan tudjuk azt, hogy Sátán vádolja Jézust, jelenleg is, az emberi történelem folyamán? Honnan tudjuk, hogy egy vita, egy per van Jézus vagy Isten és Sátán között? Mondjunk egy ószövetségi történetet, amikor Sátán és az Úr között perlekedés van valami miatt, valaki miatt. Jób könyvében. Ugye Jób vádolja Istent azzal, elnézést, Sátán vádolja Istent azzal, hogy Jób ugye azért hűséges hozzá, mert érdekből teszi, mert minden jóval körülveszi őt az Úr. Tehát Sátán vádolja Jézust. De hadd kérdezzem meg, hogy miattunk, a mi bűneink miatt, vajon Jézus kerül vád alá a Sátán által? Vajon Jézus vád alá kerül a mi bűneink miatt? Olvasunk el egy idézetet, nagyon szeretem a Pát Proféták és Királyok című könyvből ezt az idézetet, itt a Józsua és az Angyal című fejezetben. Azt olvassuk, miként Sátán vádolta Józsuát és népét, vádolja minden korban mindazokat, akik Isten irgalmára és kegyelmére vágyódnak. Sátán pontosan tudja, hogy milyen bűnök elkövetésére vette rá Isten népét, és felhozza vágyait ellenük, kijelenti, hogy bűneikkel eljátszották Isten oltalmát, és hogy joga van elpusztítani őket. Álljunk meg egy pillanatra, hol látjuk ezt a jelenetet, hogy Sátán igényt tart az emberre a bűnei miatt, és Jézus pedig kegyelmet akar adni az embernek. Most tudom, kicsiket körülírtam, de hogy próbáljuk meg kitalálni, hogy mire gondoltam. Hol látunk egy másik az újszövetségi leírásban, egy ószövetségi történetre visszahivatkozva, amikor valakit Sátán magáénak akar, követel? Mózes. Mózes teste felett. Amikor Mózes bűne miatt Sátán igényt formál Mózesre, és vitatkozik az Úrral, hogy föl ne támassza Mózest, mert ő is bűnös, ő is bűnöket követett el. Nézzük meg, így olvasom tovább, Sátán állítása szerint épp úgy rászolgálnak, ugye mindazok, akik bűnt elkövetnek arra, hogy Isten kizárja őket kegyeiből, mint ő maga. És ezt a mondatot különösen figyeljük meg. Ez az a nép kérdi, amely elfoglalja majd helyemet a mennyben, és a velem tartó angyalok helyét. Ez a mondat mit mond? A bűnös, de bűneit megbánó ember milyen megtiszteltetésben fog részesülni? Hogy Sátán és az elbukott angyalok helyét fogja a megváltott ember a mennyben elfoglalni. Isten közvetlen szolgálatába fogadja az embert. És mit mond? Azt mondja, hogy ez a nép az, kérdezi, amely elfoglalja majd helyemet a mennyben és a velem tartó angyalok helyét. Azt vallják, hogy engedelmeskednek Isten törvényének, de vajon megtartják-e előírásait? Nem szeretik-e jobban önmagukat, mint Istent? Nem helyezik-e saját érdekeiket a neki való szolgálat fölé? Nem szeretik-e vajon a világ dolgait? Nézd csak bűneiket, amelyek irányt szabnak életüknek. Figyeld, milyen önzők, rosszindulatúak, hogy gyűlölik egymást. Engem, angyalaimmal elűzöl magadtól. Őket pedig, akik ugyanazokat a bűnöket követték el, megjutalmazod? Igazságosan nem teheted ezt, Isten. Az igazság elítélésüket követeli. Igen, ahogy Sátán vitatkozott az Úrral Mózes teste felett, ugyanígy vitatkozik és perlekedik Jézussal mi miattunk. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e, amikor mi engedünk a kísértőnek, amikor mi engedünk a rosszra való késztetésnek, ezzel minden egyes alkalommal Sátánnak adunk alapot arra, hogy az Istent vádolja mi miattunk. Emlékszünk rá, hogy mit mond például Pál apostol? Az Isten neve ki miatt káromoltatik? Ki miatt káromoltatik az Isten neve? A világ miatt? Az ateisták miatt? Nem, mi miattunk. Azt mondja, hogy az Isten neve miattatok káromoltatik. Akik a szájukkal vallják, hogy Isten szeretik és őt követik, de mégis az életükben megengedik maguknak a bűnt, a bukásokat. Igen, mindannyian így vagyunk, ahogy Józsua, mindannyian beleesünk a bűnbe, mindannyian szégyent hoztunk az Istenre, és miattunk is az Isten neve sokszor káromoltatott. De nézzük meg, hogy mi az az egyetlen egy gondolat, amivel Jézus Sátánnak ezt a vádolását, ezt az idézőjelbe tett ránk vonatkozó jogos igényét hatástalanítani tudja. Mi az az egyetlen érv, amit Jézus felhoz a mi érdekünkben? Mi az az egyetlen? Nézzük meg, azt olvastuk a második versben, Zakariás könyve harmadik fejezetének második versében, és mondta az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszög éhez. Mi az a tűzből kikapott üszög? Mi az az üszög egyáltalán? Az üszög egy olyan valami, ami fa vagy bármi lehet, de amiből a tűz belekapott, és majdnem elpuszt, majdnem megsemmisült már. A tűz teljesen átjárta. Tehát Jézus mi az, amit nem mond, és mi az, amit mond? Mi az, amit nem mond? Nem mondja azt, hogy Sátán, nincs igazad, ők nem is bűnösök. Nem. Ha valaki igazából Jézus tudja, az Isten tudja, hogy mi mennyire bűnösök vagyunk. Nem azt mondja, hogy Sátán, nincs igazad. De mit mond? Mi az egyedüli érv? Hogy ők kilettek kapva a tűzből. És azt mondja, hogy dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Na most milyen alapon fogadhatja az Úr magáévá Jeruzsálemet, a bűnbánó népét? Nézzük meg a Római Levél 8. fejezet 33 és 34. versét, ide még vissza fogunk térni a Bibliában ehhez a szakaszhoz, de nézzük meg a Római Levél 8. fejezet 33-34. versét. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Tehát Jézusnak mi az egyedüli érv Sátán vádolásaival szemben? A megváltás ténye. A megváltás ténye. Azt mondja, hogy ki kárhoztat, ki vád, ki vádol. Isten az, aki megigazít, aki a bűnből kiragadja az embert. És a 34. versben, ebben az egy Biblia versben az egész megváltásnak a lényege, a hitáltani megigazulásnak a lényege ebben a 34. versben itt van. Mit mond? Krisztus az, aki meghalt. Meghalt a mi bűneinkért, magára vette a bűneinket. Mit mond? Sőt, aki fel is támadott. Mennyiben több Jézus feltámadása, mint az ő halála? Mennyivel jelent többet Jézus feltámadása, mint az ő halála? Az ő feltámadása mit bizonyít? Hogy bűn nélküli volt, az atya feltámaszthatta őt a halálból, és ezért a bűnbocsánatot hirdeti meg minden hozzátérő embernek. Meghalt, sőt, fel is támadott, és hol van most? Mit olvasunk? Aki az Isten jobbján van, és esedezik érettünk, folyamatosan közben jár mi érettünk, hogy el ne fogyatkozzon a mi hitünk. Mikor ne fogyatkozzon el a mi hitünk? Mikor ne fogyatkozzon el? Kinek mondta ezt Jézus, hogy imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzon a te hited? Kinek? Péternek. Még a tagadása előtt. Mert az Úr pontosan tudta, hogy amikor az a péteri tagadás bekövetkezik, Sátán mit fog tenni Péterrel? Vádolja, kárhoztatja, nincs remény a te számodra, ezt képes voltál megtenni? Távol akarta tartani Jézustól. És ezért mit mond Jézus? Imádkoztam érted előre, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Igen, Sátán ezt akarja elérni az emberrel, hogy amikor ezredszer esünk vissza a mi jellemhibáinkba, amikor tényleg úgy érezzük, hogy teljesen méltatlanok vagyunk már az isteni kegyelemre, hogy akkor ez a gondolat rögzüljön bennünk, és távol tartson bennünket a megoldás egyedüli forrásától, az isteni kegyelemtől, amely Jézus által lehet az emberé. És mit mond? Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, mert tűzből kikapott üszög ez. A megváltás árán ki tud bennünket az Úr jogosan szabadítani a kísértő markából, és magáévá tud bennünket fogadni. És annyira elgondolkodtató számomra ez a gondolat, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amikor mi az isteni késztetésnek nem engedünk, és visszautasítjuk, és bűnt követünk el, és stb. Nem tudom, milyen érzéseket szokott Sátán az emberben sugalni, hogy hát az Isten nem is szeret bennünket annyira így, ilyen állapotban. És ne feledjük el, hogy olvastuk az igét. Szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel. Az isteni szeretet annál inkább erősebb, minél inkább a bűnben vagyunk. Annál inkább látja, hogy egyedül ő rá van szükségünk, hogy ebből az állapotból meneküljünk. Nem, hogy meghidegülne a szeretetünk, hanem annál erősebb a szeretete és a mentő szándéka irántunk. Még egyetlen egy gondolatra szeretnék kitérni ebből a második versből. Mit jelent ez, és mit tanulhatunk meg, amikor Jézus azt mondja, hogy dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg téged az Úr. Ebből az egyetlen egy kifejezésből mit tanulhatunk szerintetek?
Jézus nem ítél el senkit.
Így van, és nem kárhoztatta magát Sátán sem. Nem. Azt mondja, hogy dorgálj, hagyta kire? Az igazságosan ítélőre. Majd hagyja az igazságosan ítélőre. Nem ennek van most itt az ideje. Neki joga van kiszabadítani a bűnfogságából az embert. Az igazságosan ítélőre. Nem száll perbe, nem perlekedik Sátánnal. De annyira szép ez a gondolat én számomra, hogy ezt nem csak Jézus tudja kimondani, mert Jézus hol mondta ki földi életében, vagy hol olvassuk Jézusról ezt? Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. De számomra olyan szép az a gondolat, hogy nem csak Jézus tudta ezt elérni, hanem mindannyian el tudjuk érni ezt a lelkületet a mi életünkben. Sátánnal nem vitatkozni. Az ellenséggel ilyen értelemben nem szóba állni, nem perlekedni vele. Hadd kérdezzem meg, a mi ellenségünket érvekkel le lehet győzni? Lehetetlen legyőzni. Nézzük meg, kitől tanuljuk meg, vagy kitől, kinél láthatunk egy csodálatos példát erre a magatartásra. Azt mondja Sámuel első könyve 24. fejezetében, amikor Dávidot ugye üldözi Saul éveken keresztül, közel egy évtizeden keresztül tart ez a borzalmas üldözése, hogy életére tör Dávidnak, és amikor lehetősége lenne Dávidnak bosszút állni, ugye ott a barlangban ismerjük a jelenetet, nem is ezt akarom felidézni, hanem magát, hogy a konklúziót szeretném levonni, hogy Dávid mit mond, amikor utána jött tisztes távolból beszél Saullal. Azt mondja a 24. fejezet 13. verse, az Úr tegyen ítéletet közöttem és közötted, és álljon bosszút érettem, ugye itt az a szó van, hogy egy igazságot szolgáltasson, ugye én érettem, de az én kezem nem lesz ellened. És a 16. mit mond? Legyen azért az Úr ítélő bíró, és tegyen ítéletet közöttem és közötted, és lássa meg, ő forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem kezedből. Mennyire szép ez, hogy igen, az ember is el tud idáig jutni, hogy nem perlekedni, mert vitával úgysem tudjuk meggyőzni a mi ellenségünket, hanem hagyni az igazságosan ítélőre, ő legyen az igaz ítélő bíró. De menjünk tovább, és nézzük meg Zakariás könyve 3. fejezetében a 4. verset, a 4. és 5. verset. Azt olvassuk, hogy ezek után, miután ott áll Józsua bűnbánóan várva, hogy az isteni kegyelem megnyilvánuljon az ő életében és a nép életében, azt mondja az Úr a 4. versben, és szólt, és mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondám, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. Mi történik a bűnbánó emberrel? Vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Az Új Szövetségben Jézus melyik példázata juthat erről eszünkbe? A tékozló fiú példázata, aki ott áll rongyokban, olyan rongyokban, amit elképzelni nem lehet. És hogy milyen kiált, vagy milyen felszólítás hangzik el, vegyétek le róla a szennyes ruhát. Hadd mondjam, különbség van az emberi bűnök között ilyen értelemben, hogy kinek kevésbé szennyezett a ruhája, kinek nagyon piszkos a ruhája, kinek hihetetlenül piszkos a ruhája. Itt szeretnék megállni, és bocsánat, csak ezt úgy szeretném elmondani, mert annyira úgy ott van a gondolatomban, járunk havonta hajléktalanokhoz, hajléktalan szolgálatba, és ott mesélte el a hölgy, aki foglalkozik ugye ilyen szempontból ezekkel a hölgyekkel, hogy ott találkoztunk is azzal a férfivel, egy férfivel, aki úgy rendesen föl volt öltözve, és ott ült, és azt mondja, hogy ez a férfi, amikor oda került, hajléktalan volt, utcáról került oda, azt mondja, hogy ott nem náluk, hanem ott velük szemben van egy intézmény, ahova be lehet menni mosakodni, meg a ruhát, meg tiszta ruha, stb. Van valamilyen intézmény. Nem lehetett róla a ruhát levenni, le kellett ollóval vágni róla a ruhát. Nem tudom, hogy ezt el tudjuk képzelni, hogy rákadhatott hozzá az a... Szóval belegondolni is szörnyű. Tehát azért mondom, hogy igen, van úgy, hogy a bűn úgy átjárja az embert, hogy a legnagyobb mélységeibe kell az Istennek utána nyúlni. Van, akinek csak egy néhány folt van a ruháján. Hadd kérdezzem meg, mi a különbség a két ember között? Aki a bűnnek abban az iszonyú mélységében van, vagy miben hasonlít inkább egymásra a két ember? Egyik sem tudja levetni magáról a piszkos ruhát. Amelyiken csak egy kis folt van, azt sem tudja levetni magáról, és azt sem, amelyiket úgy kell ollóval levágni róla. Mert egyes egyedül a bűnterhet Jézus veheti le az emberről. De mit mond? Ha ő azt mondja, hogy a bűnbánatára vegyétek le róla a szennyes ruhát, akkor tiszta és ünnepi ruhába öltözteti az embert. Úgy tekinti az Isten, mintha nem vétkezett volna. Nem tudom, hogy mi igazából fel tudjuk-e fogni a bűnbocsánatnak a hatalmas nagy áldását és kiváltságát. Nem tudom, hogy tudjuk-e mi az, hogy bűnbocsánat. Oda megyek az Istenhez az adott bűnömmel, ha őszintén bánom, megbocsátja, és leveszi rólam a szennyes ruhát, Jézus igaz életét számítja be nekem, és úgy tekint rám, mint Jézusra, mintha nem követtem volna el azt a rosszat, hanem tökéletes és igazságos dolgot cselekedtem volna. Nem tudom, hogy mi ezt szoktuk igazából felmérni, amikor megyünk a bűneinkkel bocsánatot kérni Istenhez, hogy úgy tekint rám, mintha nem követtem volna el azt a bűnt. És ezért van az, nézzétek meg, mit olvastunk az 5. versben. Tegyetek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. Mi volt a papnak a süvegére ráírva az Ószövetségben, amit most itt Józsuának a fejére is tesznek? Mi volt ráírva? Szentség az Úrnak. Aki ott állt még szennyes ruhában az előbb, amikor Jézus az őszinte bűnbánatára megbocsátja a bűnét, szentség az Úrnak, tiszta és fehér ruhába áll ott az Úr előtt. A tékozló fiú példázata, hogy szemlélteti ugyanezt a tanulságot, hogy Istennél a bűnbocsánat nem azt jelenti, hogy te sokat vétkeztél, jó, megbocsátom a te bűnödet, most másod-harmadrendű állampolgár, de azért lehetsz azért jó, de hát azért másod-harmadrendű. Hogy mutatja a tékozló fiú példázata, hogy Istennél ez nem így van? Hanem olyan, mintha nem is követte volna el a bűnt. Hogy mutatja a tékozló fiú példázata? Mi történik a tékozló fiú példázatában a fiúval? Így van. Nem csak, hogy leveszi a szennyes ruhát és tiszta ruhát ad neki, hanem gyűrűt húz az ujjára. Ami mit jelent? A fiúvá való visszafogadás, a fiúvá való visszafogadás. És hova helyezi őt az Úr, ezt a Józsuát? Vissza az ő szolgálatába. Tehát az Úr, ha az őszintén bűnbánó bűnöst nem úgy tekinti, mint szolgát, vagy hogy bocsánat, elnézést a kifejezésért, hogy priusza van, hogy jó-jó, megbocsátok neki, de hát azért nem felejtem el, hogy mit követett el. Ismerjük azt a mondást, én annyira szeretem azt a mondást, egy nagyon régi hívő mondás ez, még gyerekkoromban hallottam. És ez a mondás így hangzik, már mondtam egyszer-kétszer, lehet, hogy eszetekbe jut nektek is, hogy egy hívő embernek nincs múltja, hanem csak boldog jelene van, és dicső jövője. Nincs múltja ilyen értelemben, mert a múltat, ha őszintén bánjuk, Jézus elveszi. Nem kell, hogy égesse az embernek a lelkét. És hadd mondjam, Jézus azért hordozta el, miért állt ott Jézus némán a vádlók alatt, amikor ott a hat kihallgatáson legkülönfélébb dolgokkal vádolták. Jézus miért nem mondta egyetlen egyszer sem azt, hogy hát én ezt nem követtem el, hát hazugság. Miért nem mondta ezt Jézus? Egyszer sem. Hallgatott. Miért? Mert a mi bűneinket vette magára, és a bűnnek az elítéltetését érte át. És a bűnnek az elítéltetéséhez mi tartozik hozzá? Hogy az embernek el kell hordoznia a bűnnek a szégyenét. Szembesülni kell vele, megjelenik újra előtte, a bíróság előtt, stb. És az ember ott áll megszégyenülten, hogy ezt és ezt és ezt követtem el. De Jézus helyettünk szenvedte el ezt, hogy nekünk soha ne kelljen a bűneink miatti megszégyenítést átélni, hanem az örökre a tenger mélységébe lehessen, hogy mint akik soha nem követtünk el bűnt, úgy állhassunk az Isten előtt. Hadd kérdezzem meg, végig szoktuk gondolni mi ezt a kiváltságot, ezt az isteni szeretetet? Nem így van, ahogy Zakariás prófétánál olvastuk, amit Jézus mond, hogy szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel? És hadd mondjam, az örök életben a megváltott emberek között egy sem lesz, aki bűntelen volt. Egy sem lesz. Egyik sem érdemli meg. Mindenki az isteni kegyelem révén kerülhet oda. És ott lesz együtt a legnagyobb gyilkos, a legszentebb életű apostollal, de ugye a gyilkos, hogyha megbánja ugye a bűnét, egyformák lesznek, örökös társak az Isten kegyelmében, ahogy ma olvastuk az Efézusi levélben a szombatiskolában. De nézzük meg, még nincs vége itt ennek a látomásnak, mert a 6. és 7. versben olvasunk még egy gondolatot. Így olvassuk, és bizonyságot tett az Úrnak angyala Józsuának mondván, ezt mondja a seregeknek, Ura, ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedek néked ez itt állók között. Mit jelenthet ez? Ott van a fehér ruha, ott van a tiszta süveg a fejen, a bűnök megbocsátattak, és ezzel célba érkezik az ember. Ezzel még nem érkezik célba az ember, mert mit olvasunk? Azt mondja Jézus, ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod. De amikor az Isten ilyen kegyelemben részesíti az embert, az ember átél igazából a bűnbocsánatnak a csodáját, akkor az ember szíve az isteni szeretet révén megtelik hálával és örömmel az Isten iránt. És nézzük meg, mit mond a római levélben Pál apostol, a római levél 5. fejezetében, az első és a második vers, a szombatiskolai tanulmányunk is idézte ezt a két igét, megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Mit mond ez az ige? Megigazulván hitáltal elnyertük bűneink bocsánatát, ki által, ugye Jézus Krisztus által. De nézzük meg a második verset, mit mond. Ezáltal mi történik? Van menetelünk, a bűn eltávolítatott, megbocsátotta a bűneinket, fordulhatunk az Istenhez Jézus Krisztus által, folyamodhatunk a kegyelemhez, amelyben állunk, és mit mond? És dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Na ez mit jelent ez a félmondat? Hogy dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. A dicsőség szó mit jelent? Tessék? Jellem. Így van. De nézzük meg, honnan tudjuk, hogy a dicsőség az azt jelenti, hogy jellem. Amikor Mózes azt kéri az Úrtól, hogy mutasd meg nékem a te dicsőségedet, akkor mi történik? Az Úr megengedi, hogy lássa az ő dicsőségét, tehát úgy elvonulni előtte, és mit hallott? Hogy látta meg az ő dicsőségét ilyen értelemben? Hogy hallotta ugye a hangot, hogy az Úr, késedelmes a haragra, nagy irgalmú, nagy igazságú. János 1.14-ben mit olvasunk? Jézus Krisztus itt járt ezen a földön, az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és mi láttuk mit? Az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Milyen dicsőséget láttak Jézuson? Hogy folytatja a Biblia vers? Aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Mit mond a korintusi levélben Pál apostol? Mi az Isten dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. A dicsőség az isteni jellem. Nyilván az Istennél egy fényárban is nyilván megjelenik, de az ő jellemében mutatkozik meg. És mit mond Pál apostol a római levélben? Aki által, tehát Jézus által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemben, a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Igen, van reményünk arra, hogy abban a jellemben részesülhetünk. A Jézusi közbenjárás az ő áldozata által részesülhetünk abban a jellemben, amely aztán alkalmassá teszi majd az embert az örök életre. Mert Zakariás könyvében is ezt olvassuk, hogy ha az én utaimban jársz, és megtartod az én parancsolataimat, mit mond? Te is ítélője leszel az én házamnak, sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedek néked az itt állók között. Kik azok az itt állók, ugye itt ebben a látomásban? A mennyei angyalok. Igen, Isten a mennyben részt fog adni a bűnbánó bűnösnek, és hatalmas megtiszteltetésben lesz majd része mindazoknak, akiket noha a tűz már majdnem teljesen elégetett, de engedték magukat kiragadni a tűzből Jézus Krisztus szeretete és áldozata által. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a látomás, a zakariási látomás mindannyiunknak hitet és reményt adjon. Hogy ne engedjük, hogy a sátán vádolásai távol tartsanak bennünket Krisztustól. Ne engedjük, hogy ha bármit elkövetünk ebben az életben, ne engedjük, hogy az a gondolat megfogadjon bennünk, hogy az Isten nem szeret bennünket, vagy így nem mehetünk hozzá, ilyen módon, ilyen bűnökkel. Pont azért kell hozzá menni, mert ilyen bűnök vannak az életünkben. És az isteni kegyelem és szeretet arra vágyik, csak arra vágyik, hogy vágyódjunk ő utána, a kegyelem az irgalom után, és bűnbánattal menjünk hozzá. És akkor rólunk is leveszi a szennyes ruhát, és nekünk is ad erőt, hogy az ő utaiban járjunk, hogy örök életet nyerhessünk. Amen. Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, te látod, hogy az emberi szavak annyira szegényesek és kevesek ahhoz, hogy ki tudjuk fejezni a mi hálánkat mindazért, amit te értünk tettél. Urunk, valóban, ahogy a te ígédben kijelentetted, hogy felmérhetetlen, és a mi emberi értelmünk számára felfoghatatlan, mert amennyire magasabban van az ég a földtől, annyival magasabb a te gondolatod, a te szereteted, a te irgalmad minden emberi elképzelés felett. Urunk, köszönjük neked, hogy bennünket is szeretsz, mindannyiunkat egyen-egyenként. Köszönjük, Istenünk, hogy te mindannyiunknak egyen-egyenként pontosan ismered a múltját. Te látod a mi bűneinket, látod a jelen bűneinket és jellemhibáinkat is. És köszönjük, Urunk, hogy rólunk is kijelentett, hogy nagy szeretettel szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy azért munkálkodsz, hogy kiragadjál bennünket a bűnből, mert azt akarod, hogy ott legyünk veled örökkön örökké. Urunk, köszönjük, hogy te nem vetsz meg bennünket semmilyen bűn miatt. Köszönjük, hogy te, Jézusunk, együtt érzel velünk, és megindulsz a mi gyarlóságainkon. És köszönjük, Urunk, hogyha mi szabadulni akarunk, ha bűnbánó szívvel hozzád megyünk, akkor nincs az a bűn, amit nevetnél a tenger mélységébe. Adjad, Urunk, hogy soha ne engedjünk Sátán kísértésének, aki távol akar tőled tartani bennünket, és ami esetünket reménytelennek tünteti fel. Adjál élő hitet a te szavadban, a te ígéreteidben. És köszönjük, Urunk, a legfőbb ígéretet, hogy Jézus áldozata által helyreállhat a te teremtésbeli elgondolásod mindannyiunk életében, és visszanyerhetjük azt az életet, amelyet a bűn következtében elveszítettünk. Urunk, adjad, hogy ott lehessünk majd együtt te veled, egy örökké valóságon keresztül, és állandóan hirdethessük, és énekelhessük, és dicsérhessük a te nevedet, a te irgalmasságodért. Amen.